Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a műsor hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az összhang szerkesztője Nagybodó Tibor. Buddha tanítása szerint a kötődés, ami nem más, mint egy állandó állapothoz, dologhoz vagy személyhez való ragaszkodás, sóvárgást, vágyakozást, bizonytalanságot idéz elő, és az emberi szenvedés egyik legfőbb okozója. Az elengedés másfelől segít elérni az elme legfőbb szabadságát a korlátozó vágyak elhárítása által. Ha ezt az állapotot sikerül elérni, innen tovább haladhatunk az együttérzés, a tisztánlátás és a mulandóság elfogadása felé is. Témánk az elengedés felszabadító ereje. Vendégünk Demin Péter költő, író, a Látó Szép Irodalmi folyóirat munkatársa, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang mikrofonjai előtt. Szervusz Péter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Péter, mielőtt a mai témánkra térünk, kérlek, mondd el a hallgatóknak, hogy voltak kép, mit is kell tudni Demin Péterről.
Hát, amikor hivatalosan kell valamit mondani, akkor ezt mondom, amit neked is mondtam. Ezeket a funkcióimat, félig meddig nem is tudom, hivatásomat, félig meddig funkcióimat, az íróság az nem munkahely, vagy máshol van ez a munkahely, mint a, mondjuk az, hogy az egyetemen óraadó vagyok. Több kötetem jelent meg, mindenféle műfajban, tulajdonképpen kivéve a drámát, de drámámat is mutatták be már Kolozsváron és Egerben, illetve Váradon is, és bár felolvasó színházi keretek között, és ez az, amivel, ami legfelül van, vagy nem is tudom, hogy osszam el, legelől van. Aztán van az a dolog, hogy 72-ben születtem Kolozsváron, 90-ben érettségiztem a Brassai Sámuel Ipari Líceumban, ez szinte már olyan történelem óra egy mai ember számára, hogy ipari liceum, ma már elméleti liceum a Brassai. 95-ben végeztem Kolozsváron a magyar-román szakon, és 42 éves koromig Kolozsváron éltem. Az első házasságomban, amelyből van egy lányom, aki holnap lesz 21 éves. És akkor költöztem én aztán előbb Zilajra, mert a második feleségem odavaló, ott éltem szűk egy évet, és aztán Vásárhelyre költöztünk, hiszen a Látónál már 10 éve dolgozom, és akkor hát ez így, hogy is mondjam, családegyesítés történt, oda költöztem, ahol a munkahelyem van.
Melyik az a műfaj, amelyik a legközelebb áll hozzád, és miért?
Azt szokták mondani mások, hogy én egy költői alkat vagyok, hogyha a Visszaforgatás című regényemet nézi az ember, vagy a világ, akkor igazuk van ezeknek az embereknek, mert az is egy ilyen lírai áradás. És azt hiszem, hogy a Vatkanragyogás című könyvem is egy ilyen lírai áradás, ami szintén regény. Tehát lehet, hogy valahol, hogyha az embernek van egy elektron magja, vagy atom magja, vagy milyen, akkor az a költő. De, mint mondtam, én írok verset, írok regényt, egy darabig írtam drámát, de az elég keserű foglalkozás, hogy az ember az asztalfióknak írjon főleg drámát, mert hát egy drámának meg kell mutatkozni a színpadon. Nyilván nagyon hálás vagyok azoknak, akik felolvasó színházi keretek között bemutatták a drámáimat, de mégiscsak az az igazi, hogyha teljesen drámák, vagy hogy nevezzem őket, teljes színházi előadások, ahol a színészek fesztelenül mozognak, és fesztelenül mondják el azt a szöveget, amely az övék. Tehát egy idő óta leálltam a darabírással, és örök hálával gondolok mindenkire, aki bemutatta a darabjaimat, de belőlem úgy egyelőre kihalt ez a dolog. A legnagyobb sikereimet azt pedig azt lehet mondani, hogy két ügyben arattam. Az egyik az a néhány évvel ezelőtt Csalat Leel összeállított egy műsort a verseimből, ennek az lett a címe, hogy Lélekcsönd, és hát fergeteges volt lelkileg is, és piaci értelemben is, hiszen a Lélekkabát című kötetemet akkor adtuk el az utolsó szállig gyakorlatilag. A másik, ez a legújabb kötetem, a Koronaváltozatok. Most történt meg először életemben, hogy egy kötetemet újra nyomták. Ez a járvány, meg a paródiák, meg az Ábel kiadó ügyessége, meg nem tudom én, a Köncei Elemér grafikai zsenialitása, az találkozott, és ez történt velem. De szinte mindennel, amit kiemelek, úgy érzem, hogy hazudok, mert, vagy hogy ez túlzás, hogy hazudok, de túlzok. Félre beszélek, mert minden, Adinak van egy ilyen szövege, hogy mindennek így kellett jönnie, ahogy jött. Na hát minden így jött, ahogy elmondtam, és nem mondtam el. Egy élet az nem fér be se 40 percbe, se 2x40 percbe, se 5x40 percbe.
Írsz tehát verseket, regényeket, drámákat, többféle műfajról beszélünk tehát. Mindezek hogy állnak összhangban egymással?
Nem tudom, hogy összhangban állnak-e egymással, mert én minden szociális látszat ellenére egy vívódó lélek vagyok. Tehát ezt azért mondom, nyilván nem ismer mindenki a hallgatók közül, nem is ismerhet, és remélem is, hogy nem ismer, így a sikerre gondolok most, akit mindenki ismer, az személyesen az nem lehet nagyon sikeres. De azt gondolom, hogy én így a mindennapi életben egy kedélyes fickó vagyok. De belül egy szorongások és konfliktusok marcangolta lélek vagyok, és itt kell megemlítenem, ugye az előbb mondtam, hogy félre beszélek, és lám, most jutottam el odáig, hogy elmondjam, hogy újságíró is voltam, és még tán vagyok, hogyha ezeknek a Facebook bejegyzéseknek lehet ezt a nevet is adni, tehát ott is közlök közéleti vagy olyan jegyzeteket, amelyeket újságírásnak lehet képzelni vagy nevezni, illetve hát a HVG-ben van egy ilyen rovat, hogy üzenet szeretettel, különféle határon túli, de nem szűken határon túli, Brüsszelből is van tudósító vagy újságíró ember, aki oda ír, és Erdélyből én írok ebbe a rovatba riportokat, tehát még csak nem is vezércikkeket, vagy tehát olyasmiket, amikre egy újságíró azt mondja, hogy igazi újságírás, riportokat, féltudósításokat, de inkább szubjektív riportoknak nevezném őket. Na most, de azért mondom ezt, mert hogy az újságírás felé is a megélhetés mellett, ugye a Kriterion könyvkiadónál kezdtem a pályámat, és aztán elindult a Krónika, és ott valamiféle paradicsomi állapotokat ígértek. Tehát egyrészt a megélhetés vitt el az újságírás felé, de másrészt meg kiderült, hogy tudok újságot írni, legalábbis abban az értelemben, hogy véleményem van. És azt hiszem, hogy újságot csak azt tud írni, akiben ez a szorongás, ez mégiscsak benne van. Jó újságot, mert aki mindig tudja az igazságot, az valami más, mint újságíró. Az az újságíró, aki keresi az igazságot. Na most tehát ebben a szorongásban, feszültségben, marcangolásban, tépelődésben, vívódásban, satöbbiben áll az összhangban, hogy én mi mindent művelek. Van egyfajta kíváncsiság, sokszor úgy lenyelek dolgokat, hogy most már, mert tényleg a közéleti újságírás az olyan, hogy sok sebet kap az ember mindenképpen, és akkor lenyelem sok dolgomat, de aztán megint feltolakszik valami, és megírom. És hát a verseket persze le se kell nyelnem, és hát erről is nagyon sokat lehetne beszélni.
Mai témánk tehát az elengedés felszabadító ereje. Szerinted mi az elengedés, és ez hogyan működik?
Nagyon konkrétan tudok erre válaszolni ebben a pillanatban. Nekem sok bajom volt a szüleimmel. Hosszú ideig kamasz voltam, valaki egyszer azt mondta éppen a visszaforgatás bemutatóján Sepsiszentgyörgyön, hogy nézem ezt az óriás csecsemőt, mármint engem. Tehát sokáig vívódtam velük, és nyilván fogok is még vívódni velük, és egyszer csak elmentem egy szakemberhez, és az azt mondta, hogy mert már nagyon nehezen éltem meg ezt az egészet. Ugye az ember leginkább mégiscsak szeretné a szüleit, nem keresztes hadjáratokat indítana ellenük. És azt mondta ez az ember, hogy mi lenne, ha elengednéd? Mi lenne, ha belenyugodnál? Mi lenne, ha elgondolnád, hogy ők miben nevelkedtek, ők hogyan szerettek? Hát képzeld el, hogy ez nem olyan világ volt, amiben ők felnőttek, amelyben nyakra főre ölelgették egymást az emberek, és az érzelmeiknek így testileg is folyton, vagy fizikailag, vagy hogy mondjam, tehát nem a szexről beszélek, hanem tényleg az ölelésről, a simogatásról, hogy ennek jelét adták, egy visszafogottabb világban éltek. Tehát értsd meg őket, próbáld meg elengedni ezt az egész nyavaját. És ezt nem ő mondta, elegánsabb volt, ezt én mondom, és akkor sikerült. Emlegettem a két házasságomat, illetve hát most is a második feleségemmel élek, tehát emlegettem a válást, ezt a fordulatot az életemben. Azt magamnak kellett végig küzdenem Noémivel, a második feleségemmel. Ott szerencsém volt abban az értelemben, hogy a szerelemnek van egy nagyon szép ereje. Nem hagy benne a gödrökben, mert ugye volt egy osztálytársam, egy ilyen problémátlan lélek, a válásom évében, tehát amikor hivatalosan is kimondták a válást, akkor volt az érettségi találkozónk. És én arra nem tudtam elmenni lelki okokból, és felhívott ez a fiú, és azt mondta, hogy hát hogyha elváltál, nem szereted ugye a feleségedet, az elsőt, tehát akkor miért nem jöttél el? Na de hát ez nem ilyen egyszerű. Később tudtam meg egy fizika tanáromtól, aki pszichológussá vált, hogy talán a második stresszfaktor a háború után, vagy a harmadik, nem tudom mi a második, de mindesetre tehát a legelső néhány között van a válás. Nem akarok szerepelni, ahogy mondják, vagy felvágni, de mindesetre megrágott ez a dolog. Van egy lányom. A lányom még kamaszlány volt. Hát hogy jöttem én el abból a házból, ahol 16 évet töltöttem, született egy lányom, és leszálltam a zilahi buszállomáson egy ilyen váltáskával. Hát senkinek nem kívánom. Illetve akkor kívánom, hogyha valóban szerelmes. Akkor kívánom. De leginkább azt kívánom, hogy mindenki rögtön találja meg azt, akivel haláláig élni fog.
Igen, maga az elengedésnek is megvan a saját maga művészete. A kérdés, hogy ez mennyire művészet, hogy sikerül, vagy mikor sikerülhet, és egyáltalán mikor várható, hogyan következik be?
Nyilván folyamatokról van szó. Tehát az előbb én ilyen heroikusan elmondtam, hogy mit mondott nekem a szakember a szüleimmel kapcsolatban. Nem úgy kell képzelni, hogy én másnapra úgy ébredtem, mint aki átbucskázott a fején, és most már béke van, és mindent megért, és nem is tudom, könnyek ragyognak a szemében az örömtől. De egy jobb, vagy mindesetre békésebb emberként ébredtem másnap. És a válás közben pedig, mert hát ezt is azoknak mondom, akik nem tudják, és remélem, hogy minél többen vannak, akik nem tudják, hogy a hatóságok adnak egy fél évet ahhoz, hogy te meggondold magad, hogyha netalán meg akarod gondolni magad. Nem úgy van, hogy bemész, hogy el akarsz válni, és rögtön elválsz, hanem úgy van, hogy azt mondják, hogy jó, tudomást vettük vagy szereztünk a szándékodról, de egy fél év múlva jelenj meg újra. És amikor megjelensz újra, és még mindig kitartasz az álláspontod mellett, akkor jönnek a hivatalos intézkedések, tehát a közjegyző, a szerződés, a lakás vagy lakások eladása, a gyermeknek a beszélgetése a szociális munkással. És Romániában sokszor jó az, hogy az embert a hivatal nem kezeli hűvösen, vagy szóval, hogy néha még kedélyesek is a pult mögött. De néha meg szörnyű, amikor például nekem azt mondta a közjegyző lány, hogy majd az Isten előtt felelni fogok azért, hogy elhagytam a feleségemet. És akkor vagy a legérzékenyebb, mert hogyha most mondana ilyet valaki, akkor már tudnám, hogy mit válaszoljak. De amikor még meg se történt nagyon sok minden, és még gyakorlatilag így lebegek, de tehát ezt most a pejoratív értelemben mondom, tehát a szerelemtől lebegek boldogan, és ettől az elintézetlenségtől pedig lebegek boldogtalanul, vagy szorongva, vagy hogyan, és váratlanul elsírja magát az ember, nem is, nincs is, aki felkészítse ezekre a pillanatokra. Szóval, hogy ez egy folyamat mindenki. De hát a szóban is benne van, elengedés. Tehát ez nem valami rövidre utal, hanem egy hosszabb dologra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek, vagy azt kívánom, hogy mindenkinek legyen szerencséje egy olyan emberhez, akiben megbízhat. Ha az első házasság, akkor jó, ha a második, akkor úgy jó, mindenkinek úgy jó, ahogy az ő élete van, de hogy egy olyan ember mellé kerüljön, akit szeret, akiben megbízhat, aki a legborzasztóbb feszültségei közben nem csak mellette van, hanem érti is, hogy ki mellett van, és miért vannak annak az embernek feszültségei. Hát ez az elengedés folyamata, és nem mindig lehet megúszni szakember nélkül, bár mondjuk nekem ezzel sose volt gondom, de az erdélyi magyar társadalom egy részén úgy látom, hogy ők úgy kezelik, hogy aki pszichológushoz jár, az hülye. Ez is egy előítélet, de az biztos, hogy nem mindig lehet megúszni szakember nélkül, és nem is kell anélkül megúszni. Emberek vagyunk, nem asztalok.
Csodálni és irigyelni lehet azokat, akik a legmélyebb lelki vívódásuk közben sem estek ki az életből. Te ezt hogyan látod?
Hát meg kellene kérdeznem, hogy mit értesz az alatt, hogy kiesni az életből? Hogy nem lesznek öngyilkosok?
Például.
Igen, azt hiszem, hogy foglalkoztattak engem is mindenféle gondolatok, de túl sok bennem az életerő, a boldogság vágy, a kíváncsiság, a hiúság akár, ahhoz, hogy túl fontosnak képzelem magam, a magam számára. Azt hiszem, hogy a depresszió az éppen ez az állapot, amikor az ember már nem érzi, hogy lenne valami értelme az életének. Na hát én sokat, tényleg, hogy sokat vívódtam, és vívódom a mai napig, de nagyon ritkán, és tulajdonképpen hát itt vagyok, tehát soha nem jutok el oda, hogy az én életem már annyira nem ér semmit, hogy teljesen mindegy, hogy élek-e vagy halok. Bizonyára a pályám is segít ebben, tehát nem csak szerelmes vagyok, nem csak boldog vagyok magánemberként, hogyha ezt szét lehetne választani, milyen jó lenne, hanem költő is vagyok, aki vágyik arra, az előbb mondtam el a drámáim kapcsán, hogy hát milyen drámaíró az, aki nem kerül fel a színpadra. Na de most költőként felkerülök a színpadra, hogy így mondjam, köteteim jelennek meg, regényeim jelennek meg, stb. Egyelőre még úgy érzem, hogy ez, ha nem is a világ számára, a magam számára fontos. Van egy lányom. Azon lepődtem meg, emlékszem, mikor volt egy Kovács Ági nevű állítólag, azért mondom, hogy állítólag, mert nem ismertem sajnos személyesen, színésznő, akinek egy 2 éves talán kislánya volt, amikor öngyilkos lett. Akkor nagyon érzéketlenül reagáltam magamban, nem nyilvánosan. Természetesen annyira bárdolatlan azért nem voltam, de hogy elhűltem, hogy hát hogy lehet öngyilkosnak lenni, amikor van egy gyermek rád bízva. Na de az a baj, hogy ezek nem morális tehát a depresszió az nem, minden megszűnik. Láttam közelről depressziós embert. Szürke az arca, nem fog ő azon gondolkodni, vagy nagyon nehezen győzi meg magát, hogy fontos ő annyira, hogy a másik embert életben tartsa. Saját magát alig tudja a felszínen tartani. Na most hál' Istennek én ebbe az állapotba sose kerültem bele. Mindig nem azt mondom, hogy ezzel fekszek, ezzel kelek, vagy fordítva ezzel kelek, ezzel fekszem, de van bennem valami hit, valami mag, ahogy az előbb fogalmaztam, amelyik azt sugározza a testembe, a lelkembe, az idegrendszerembe, hogy mégiscsak kell még élni. És ez eddig életben tartott, ez a furcsa akkumulátor.
Ne felejtsük el azt sem, hogy az emberek hajlamosak ragaszkodni a dolgaikhoz, de a haszontalan kapaszkodás a kötődést legtöbbször fájdalomhoz és szenvedéshez vezethet. Hogy lehet elérni azt, hogy kevesebb legyen a fájdalom és kevesebb a szenvedés?
Meggyőződésem az, akár hányszor el is mondom, és akár kit, hát nem az, hogy sértek meg, mert az ember nem arra utazik, hogy megsértsen valakit, de akármilyen fájdalmas ez sokak számára, az önáltatást gondolom a legnagyobb ellenségünknek. Tehát ezeket az elkoptatott és mégis örökké fénylő, ez persze iróniával mondom mondatokat, hogy a gyereknek apa kell, a gyereknek anya kell, hát mégiscsak ez a te családod. A szennyest azt itt mossuk ki házon belül, és társaik. Ugye az a bajom ezzel, hogy még ha van is, vagy ezekkel, hogy még ha van is bennük egy szemernyi igazság, akkor sem az igazságról szólnak, hanem arról szólnak, hogy a szembenézés képtelenségéről szólnak. Nem azért mondják a gyereknek a család érdekében, hanem azért, hogy hallgasson, és ne beszéljen a feszültségekről. Én világéletemben beszéltem a feszültségekről, olykor túlzottan, olykor nem túlzottan, nem tudom, de biztos, hogy egy csomó lépést, amelyik fontossá vált az életemben, nem tudtam volna megtenni, hogyha nem vagyok ilyen pimaszakár, vagy nyegle, vagy tenyérbe mászó, vagy térjünk vissza az origóhoz, hogy nem beszélek a feszültségekről. Tehát, hogyha belesimulok abba, amit mondanak körülöttem, akkor nem az lennék, aki vagyok. Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Láttam természetesen békés, boldog és őszinte embereket. Láttam nyugodt, boldog és őszinte embereket. Én a nyugtalan kategóriába tartozom.
És vannak olyanok is, akiknek egy ilyen eset után is tovább működik a munka, mint például egy terápia, vagy képesek elvonni a figyelmüket egy könyvvel, filmmel, tornászással, fizikai munkával, vagy épp esti futással.
Hogyne, én is szobabiciklizem, még hogyha nem is látom, látszik ez rajtam esetleg, illetve biztos. Meg fociztam nagyon sokat Kolozsváron, itt Vásárhelyen nem jött össze valamiképpen, de hát a helyek nem egyformák, és nyilván másképp él az ember ott, ahol az óvodát kezdte, ahol 12 évig egy osztályba járt, ahol, tehát hogy olyan be van épülve a városban, mint ott, ahol 5 éve él, és egy szűk körön kívül esetleg senki nem ismeri. De a foci sem mentette meg az első házasságomat. Tehát ilyen szempontból én tényleg azt mondom, hogy a foci, és egyáltalán amit mondasz te is, az esti futás, vagy az úszás, vagy a sport, az nagyon jó. Az nagyon jó, mert sehol nem tudsz kikapcsolódni máshol annyira. Vagy én például, amikor focizni mentem, ragyogott a napom. Tehát, hogy mert ha csak ülsz a tévé előtt, vagy azt is mondod, vagy nem tudom én mit csinálsz, akkor is gondolhatsz arra, hogy a kollégád mit mondott, vagy az olvasó mit hányt a szemedre, vagy a hallgató, vagy a keresztapád, vagy a sógornőd, vagy a nem tudom mit. De amikor focizol, vagy szaladsz, vagy akkor kifújja az agyadból és a lelkedből ezeket a dolgokat, a mozgás, a favágás is gondolom úgy van ilyen, mert hát az még aztán tényleg, hogy rögtön fárasztó, nem kell megvárni, hogy elfáradt. Ezek nagyon jó szelepek, de nem minden megy ki a szelepen. Tehát van, amikor többet kell kezdened magaddal, mint hogy szaladgálsz, vagy úszol, vagy focizol, vagy nem tudom mi. Mindenkinek más az élete, de nekem egy adott pillanatban változtatnom kellett. És azóta sem tudom megköszönni eléggé sem az életnek, sem a sorsnak, sem az Istennek, sem pedig Noéminek főleg azt, hogy ez az élet bejött, ahogy ma mondják. Milyen szomorú és szerencsétlen és nyomorult lennék én akkor, hogyha azt kellene éreznem, hogy elváltam a semmiért. És megbántottam egy csomó embert a semmiért, és magamat kitettem egy csomó mindennek a semmiért. De nem így történt.
Szerencsére. Péter, mi van azokkal az emberekkel, akiknek ez nem jön össze, ez nem sikerül, és éveken keresztül csak magukat gyötrik, depresszióba esnek, és elszakadnak még a barátoktól is?
Mindegyik más eset, de a magam példán azt tudom mondani, hogy aki gyötrődik, az mást is gyötör. Tehát én most már ezt is megírtam részben, mert hát teljesen Isten tudja, hogy meg lehet-e írni, de részben megírtam abban a készülő kötetemben, amelynek Villámvinyetták a címe, ilyen apró emlékezésekből áll, és verseimben és satöbbiimben. Tehát, hogy az ember, mikor visszanéz, akkor már látja, hogy aljas volt, kegyetlen volt, kíméletlen volt. Akkor viszont azzal mentegette magát, hogy hát feszült, és neki joga van ahhoz, hogy ilyen legyen. Ami pedig mást érint, azt elmondja más, hogy ő milyen volt azokban az időkben, vagy élete egy bizonyos időszakában. Én így éltem meg. Senki nem gyötrődik egyedül, vagy csak akkor gyötrődik egyedül, ha kimegy valamilyen barlangba, és ott gyötrődik. De aki egy családban él, az másokat is gyötör, vagy így, vagy úgy. Átadja a feszültségeit a gyermekének, átadja a feszültségét a feleségének, vagy a férjének. Átadja, a falakban is érződik valami, ami nem jól van. És akkor kezdened kell valamit magaddal. Persze az a borzasztó, hogy ez nem olyan, mint a nátha, vagy mint ez a bűbájos betegség, amelyiket most szenvedjük, vagy a légitét most szenvedjük, a koronavírus, hogy vannak tünetek, és akkor az ember felhívja a családorvost, és elindul egy folyamat. Ezek a feszültségek olyanok, hogy egyszer csak, amikor már ki tudja mióta vagy feszült, és gyötröd magadat is, és gyötörsz másokat is, akkor egyszer csak magadhoz térsz. Vagy nem.
A saját énünkről alkotott és felépített képünkhöz is kötődünk, az ego, az én, a saját identitásunk, az elengedés felszabadító ereje. Milyen ez, és konkrétan hogyan hat ránk?
Úgy vettem észre, hogy ezek a szelepek egyszer csak, amiket az előbb emlegettem, egyszer csak boldog szelepekké válnak. És én nem tudom, amikor megszívod a bort, ugye ez sokaknak ismerős lehet, vagy legalább el tudják képzelni. Megszívod a bort a hordóból, akkor jön először valami olyan meghatározhatatlan, vagy milyen folyadék, vagy esetleg éppen, hogy levegő, és aztán jön a bor a maga ragyogó tisztaságában és zamatával. Tehát, hogy először jönnek a koszos feszültségek, vagy a mocsaras feszültségek, vagy a káros feszültségek, és aztán jön valami más. Ugye mondom, hogy a mai napig sem nevezhetem magam egy nyugodt embernek, de egy boldog embernek merem nevezni magam. Van egyfajta munka ebben, egyfajta lelki gyár, amelynek a révén az ember felülkerekedik önmagán.
Az emberi elme különféle állapotok, tapasztalatok, meggyőződések és észlelések agregátuma. Beszéljünk most az idealista állapotoktól való szabadulásról is.
Szinte szkizofrén az ember. Tehát van egy jobbikénye, amelyik azt mondja, ilyennek kellene lenni, és olyan is esetleg még tud is viselkedni úgy, de aztán folyton visszaesik egy másik állapotba. Tehát vannak ezek a függőségek, most nem feltétlenül testileg, vagy hogyan értem, tehát alkoholizmus, meg kábítószerfüggőség, meg valami, de én például ütlenségfüggőségben éltem nagyon sokáig. És akkor az én jobbikénem az volt, amelyik azt diktálta, hogy vagy azt jelenítette meg előttem kőtáblákban, vagy hogyan, hogy jó lenne nem csélcsapnak lenni. És aztán volt az, azt se nevezem igazi énemnek, de mégis azt éltem nagyon gyakran, amelyik ellentmondott pózból. Wilde mondta egyszer, Oscar Wilde, hogy mindennek ellent tudok állni, kivéve a kísértést. Ilyen fajta dologból, vagy jelenségnek köszönhetően, nem, hogy cseppet sem ellenőriztem magam, mert ez hazugság, de gyakran engedtem a kísértésnek. Ma már felülkerekedett az első énem, és azt hiszem tulajdonképpen, és azért jó ez a kérdés, Mert azt hiszem, hogy az az igazán boldog ember, hát ez persze inkább szintén egy ideális állapot, vagy olyan, ami kevés van a való életben, amikor ez a kettő egybeesik. Tehát amikor pont azt cselekszed, amit ez az angyal, vagy ez a, ugye a Pinokkiónak a rajzszín változatában van ez a tücsök, aki lelkiismeretként működik, és mindig szól Pinokkiónak, hogy mit kell tennie, és Pinokkió mindig nem azt teszi. Na most én is olyan voltam, hogy mindig nem azt tettem, és olyan lettem, hogy hallgatok a tücsökre. Tehát, hogyha hallgatunk a tücsökre, erre a tücsökre, ugye nem a tücsök és a agy a történetéből, bár én szeretem a bohémeket, de most erre a tücsökről gondolok, aki azt mondja, hogy a jobbik énedet képviseli. Na, ha erre tudunk hallgatni, de ez nem csak rajtunk múlik, hanem millió feszültségen, amelyet ha nem kezelünk jól, akkor legyűrnek, megváltoztatnak, és olyan emberré tesznek, amilyenek tulajdonképpen mi sem szeretünk lenni.
Péter, befejezésül, hogyan lehet nem törődni valamivel, ami mindennél jobban foglalkoztat?
Nem, jól törődni, ez lenne a válaszom. Tehát, hogy nem törődni, azt nem lehet, úgy, ahogy az előbb mondtam a beszélgetés elején, vagy közepén, hogy nem tudsz te megváltozni egy pillanat alatt. Hát nem vagyunk a mesében, ahol az ember felölti a köpenyt, és már nem is vevődik észre, hogy ő az. De még a mese is egy történet, tehát ez egy történetnek, egy folyamatnak, egy alakulásnak a része. A kérdés inkább az, hogy belelépsz-e ebbe a folyamatba. Bele tudsz-e nézni a tükörbe egyszer, és azt mondani magadnak, hogy nem vagyok tökéletes. Ezt is az erdélyi magyar, de biztos sok társadalomban, de hát ebben élek leginkább, az erdélyi magyar társadalomban gyakran tapasztalom. Annyira szeretjük azt mondani magunkról, hogy tökéletesek vagyunk, hogy képtelenek vagyunk azt mondani, hogy tévedtem. Na most mondjad azt, hogy tévedtem, és el fogsz indulni egy másik élet felé. Ez persze olyan, mintha nem tudom, ki mondta volna, de valami életvezetési szakember, de hirtelen ezt tudom mondani.
Péter, köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Összhangba. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét ma esti beszélgetőtársunk Demény Péter író, költő, publicista nevében is. Következzen még az Összhang ma esti gondolata Csernus Imre. Tanuld meg elengedni a múlt szerelmeit, szeretteit, és tanuld meg tiszteletben tartani az ő döntésüket, mert ami nincs, az fájhat, de attól még nem lesz. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök, az Összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.